A magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Előhang. Második József császárnak 1786. február 7-én kelt, s a pálos rendet eltörlő rendeletét ugyanaz év Szent István napjáig, augusztus 20-áig kellett végrehajtani. A fiatalabb tagokat alkalmazzák, az idősebbeket nyugdíjazzák, és a rendtartomány vagyonát a vallás alaphoz csatolják. Első Ferenc 1802. márciusában visszaállítja a bencések, premontreliek és ciszterek rendjét. 1804. március 28-ai rendeletében azonban ez áll. A pálosok visszaállításától el kell tekinteni. Lehetséges, hogy a rend erősen nemzeti jellege volt a legfőbb ok. A következő próbálkozás 1902-ben Nagy Lévárdon történt. Amikor is Winckheim gróf házat adott nekik, majd két évvel később Vaszali Kolos bíboros a Szent Kereszi kolostort is nekik adta. Sajnos a lengyel atyák sem tudták megszerettetni a rendet, és hivatások hiányában ez a kísérlet is meghiúsult. Rendi előjáróimnak megígértem a 20. század első felében történt rendi áttelepítésnek és a rövid, alig 20 évig tartó magyarországi rendi élet történetének leírását. Tehetem ezt azért is, mert a történet nagy részének cselekvő szereplője voltam. Tudományos történelmet írni sohasem tanultam, ezért erre nem is vállalkozhatok. Így saját élményeim keretében adom az eseményeket, de azzal az igénnyel, hogy csak való igaz dolgokat hagyjak az utókorra. A visszatelepítés kezdete, majd a rend meggyökerezése és annak erőszakos eltiprása, amely 1950. június 9-én kezdődött. Amikor is éjjel az akkori Rákosi rezsim államvédelmi rendőrsége rátört a pécsi anyaházunkra, és félórai csomagolást engedélyezve a többi pécsi szerzetesekkel együtt teherautókon a váci kényszertartózkodási helyre, a püspöki palotába internálnak. Itt 240 más szerzetessel szeptember 8-áig őriznek, amikor minden anyagi kártérítés nélkül szélnek eresztenek, de csak azért, hogy alig fél év múlva, 1951 tavaszán a rend legtöbb tagját koholt vádakkal 5-10 évre börtönbe zárják. A jasztangórai Fekete Madonna 1382 óta őrzi a pálos rendet. Lengyelország feloszlatása után a cári Oroszországhoz tartozó Csenztohovai kegyhelyen a lengyel pálosok őrzik a magyar rendet és szellemét ezer veszedelmek között. A vészharang ott is sokszor megkondult, de a parázs megmaradt a hamu alatt. Az 1786-os eltörlés után majd 150 év múlva újraélett palántát is kivágták. Ma újból a lengyelek a szent tűz őrzői, de erős a reményünk, hogy ha nem is a mi életünkben, de egykor majd új lelkes magyar csapat indulhat Boldog Özséb nyomain szülőhazájában, magyar földön is. Kelt Budapesten 1980-ban Remete Szent Pál ünnepén. Thank you. A krakkói kaland. 5 év börtön után a pécsi Ágoston téri templom kántora vagyok már fél éve. A régi ágostonos kolostorból átépített plébánia egyik kis szobájában lakom. Az úr 1957. évét írjuk. Rekkenő pécsi mediterrán, forró nyár. Megtört öregember ül velem szemben a templomra néző földszinti szűk szobában. Rendezetlen fehér haja és szakálla, a nyári melegtől csapzottan göndörödik csillogó fürtökbe. Öreges kék szeme állandóan könyvben úszik. Egyik kezét piszkos kendőbe bugyolálta, régi baleset vitte el ujjait. Fogatlan szájából különös csengéssel szól a régi történet. Hideg téli szél söpörte a havat az ősi krakkó keskeny utcáin. 1923-ban minden áron haza szerettünk volna jönni, mint pálosok, de az előjáróság nem engedett fogadalomhoz, pedig Gellért atya már 6 éve ette a lengyel kolostorok kenyerét. Ő az esztergomi egyházmegyéből jött, Tóth Márián atya és én, Benedek laikus testvér a felvidékről. Saját hazájába szerettük volna visszatelepíteni a rendet. Elhatároztuk, ha törvényesen nem engednek fogadalomhoz, anélkül megyünk haza. Kedves jó barátom volt a lengyel származású Bertalan testvér, aki szintén kész volt velünk jönni a nagy kalandra. Az útleveleket Márián atya intézte, de ő nem vállalta az új település kockázatát, s ott maradt Krakkóban. Szent magyar ügynek tartottuk utunkat, és komolyan készültünk rá. Mindig nagy hévvel énekeltük együtt, Deciana terrét multun himnuszunkat. Ekkorra az öregnek valóban elerednek a könnyei. Reszketős, öreges hangján elkezdi az éneket, arca megifjodik, csak könnyei hullanak rendületlenül. Künn a forró pécsi nap lassan reánk fordítja a templom árnyékát. Az öreg abba hagyja a himnuszt, letörli szakálláról a könnyeket és folytatja. Zicsi püspök egy kis házat vett a Minden Szentek utcában, és reánk bízta a kis ős régi templom gondozását. A kis templom még a 12. században épült, a városfalon kívül élő szegény bosnyákok számára. Ezek kicsiny viskóikat a városfalhoz zidina ragasztották, így zegzugos kis utcácskák futnak fel tetje felé. Még a törökök sem bántották. Ez volt tehát a kis templomunk és a kétszobás régi bosnyák ház a kolostorunk. Gellért atya hamarosan megszerettette magát, megáldott és imádkozott bőtermésért, gabonáért, szőlőért, állatokért, és így hamarosan megtelt a kamra minden jóval, friss cipóval. Sajnos az atya keveset tartózkodott itthon, és mi Bertalannal intéztük az ügyeket. Takarítottunk, templomot díszítettünk, sok szép népi ájtatosságot és körmenetet rendeztünk. Csak mintegy másfél évig maradhattunk itt, mert a püspök úr megvette a Mátyás Flórián utca 48 szám alatt lévő szőlőt az úgynevezett kompos villával és gazdasági épülettel, Bincellérlakkal. Ide költöztünk 1925 nyarán. Itt már mindennek találtunk helyet. Az alaksorban a pince lejárat előtti présház lett az ebédlő, mellette a konyha, s fölötte kis kápolna. A szép szobákból szerzetesi cellák. Keleten, a hegy felé, egészen az erdőig, részben gyümölcsös, részben szőlő, és a kis út mellett a kertes villa, tőle délre jó kőhajtásnyira a Vincellér lakás és melléképületek. A létszám ugyanaz. 3 fő. Sőt, Bertalan testvéren kiújul a magával hozott tüdőbaj, és szépen csendesen átköhögte magát 1927 márciusában a más világra. Talán az ő élet áldozata hozza meg egykor a magyar pálos újjászületést. Most már, ha az atya elment, magamra maradtam. Családokhoz jártam ebédekre, mert magamnak nem volt kedvem főzni. Egy kislánykába beleszerettem, és 1928-ban előadtam az atyának nősölési szándékomat. Ő megígérte támogatását, csak arra kért, menjek valahová vidékre, ne legyek Pécsett ismerőseim botránkoztatására. Így kerültem Vajszlóra. Ott élek azóta is. Gyermekeimet felneveltem, férjhez adtam, megnősítettem, de szívem azért most is a rendemé. Mélyen hallgatunk. Beszédes csendez. Egy érdekes élet, egy kalandos, változatos, szerzetesi és családi küzdelem. Folytatja. Azóta sem szüntem megérdeklődni az ügy iránt. 1930. decemberében, 3 évi lengyelországi tartózkodás után Nyári József, Márton atya jött Pécsre. Gellért atyával készítették elő az új hivatások ápolását, az úgynevezett juvenátust. Sajnos a két atya nem volt egy nézeten, s így Gellért atya 1931. júniusában vissza kellett, hogy térjen esztergomi egyházmegyéjébe. Márton atyának a kurdi plébános Galambos Geist Kálván 4 növendéket is beszervezett, de fél év múlva szétzilálódott a kis közösség, és 1932-ben lelki gyakorlatos házzá alakultunk. Izzó szellemű, hazafias gondolkodású magyarok voltak ezek az úttörők. Akkor nem láttuk világosan, hogy a rend lengyel szárnya sem volt lelkileg kész az áttelepítésre. Az önálló lengyel állam csak 1920-ban állt talpra. Az ország feldarabolását a lengyel pálosok is kényszeredett szörnyű állapotok között élték át. Még a konstitúciót is csak 1928-ra adhatták ki. A 20-as évek eleje nem volt alkalmas a visszatelepítésre, ezzel még várniok kellett. Amint a megváltás genealógiájában is sok bűnös emberen átjutunk az igaz fényhez, mi is ezt a szerepet vállaltuk. Törvény ellenesen, de mégis izzásban tartottuk azt a parazsat, amely a nemzet lelkiismerete elé állította a dicső pálos múltat és előkészítette az útját a rend törvényes áttelepítésének, az igazi hajnalnak, amelynek mi csak éjjeli őrálló, világító pásztortüzei voltunk. Benedek testvér hangja elcsuklik. Szutykos bugyrából néhány almát vesz elő. Ajándékot ad a késői utódnak. Ez is saját termés, megkönnyebbülten veszi borját, hajlottan, öregesen indul. Kikísérem és nézek utána, míg szakállas alakja eltűnik a nyugati nap fényében, a város izzó forgatagában. Szikla templom. Besnyő Bőn Jenővel, Gyula atyával beszélgettünk. Kreolos barna arcán már néhány ránc is megjelent. Mély tűzű, fekete szeme fethetetlen papi életről mesél. Hangjában mély csengésű baritonja érzik ki. 1927-ben Zichy Gyula pécsi püspököt, 11. Pius pápa kalocsai érsekké nevezte ki. Az aulában voltam, mint karkáplán, az öreg kanonokok helyett nekem kellett recsitálni, énekelni a zsolozsmát. Itt hallottam az érsek kedvenc gondolatáról, a pálosok visszatelepítéséről. Érdekes dolognak tartottam. A jezsuiták, különösen Banga Béla páter, a híres szónok nem nagyon támogatták a gondolatot, sőt, fölöslegesnek tartották. A többi rend közömbös volt a gondolat iránt. Prohászka püspök kedvelte a gondolatot, de ő éppen a nagy héten halt meg az ősi pálos templom szószékén, az egyetemi templomban. A jó író és lelkes pap Tóth Tihamér is az ügy mellett kardoskodott. 1930-ban egy országos zarándoklattal Lourdesban voltunk. Akkor már Soltvadkerti plébános voltam. A zarándoklat alatt ismerkedtem meg Pfeiffer államtitkár úrral, Gyula bácsival, aki akkor a főváros egyik kultúrmérnökeként igen nagy tisztelője az érseknek és a pálos visszatelepítés lelkes barátja. Nekem a pálos hivatást Gyula bácsinak a barlang templom gondolatát adta, a lurdi zarándoklat. A Gellért fürdő bejáratával szemben már régen, a 20-as évek közepétől tartott a tabáni plébánia vasárnapi és ünnepnapi litániákat. Ezek csak időleges és alkalmi istentiszteletek voltak, és egy-egy nevesebb pesti szónokot kértek fel az ünnepi beszédekre. A lurdi zarándoklat után ez adta az alapot Gyula bácsinak a Szikla templom bizottság megalapítására, amely nem kis nehézségekkel küzdött, mert ebbe a sziklafészekbe akarta betelepíteni az érsek a pálosokat. Pfeiffer, mint a főváros mérnöke, kiharcolta a helyet. A laza kőzetben robbantani is kellett a jövendő kolostor helyének. Közben én rendbe tettem a plébánia templomot Soltvadkerten, és a szívújság hirdetései alapján jelentkezett társaimmal kimentünk 1932 telén a lengyel novíciátusba, az orosz határtól nem messze fekvő Losna Podlaszkába. 1932. március 19-én öltöztünk be a fehér ruhába. A terv szerint a novíciátus után fogadalmat teszünk majd, s néhány lengyel atyával kiegészítésül, mint benszülöttek visszük szülőhazájába a rendet. Az új környezet nagyon kirívó és szokatlan volt. Tisztelettel, szeretettel fogadtak, megbecsültek bennünket, de a szláv lelkiség és a szokatlan élelmezés nem kis gondot okozott. Az adott szó megváltoztatása, a külsőséges piétás, az egymás figyeltetése, valamint a szélsőséges viselkedés sokszor eszünkbe juttatta a polisevircsaft magyar szállóigét. De azért ott is találtam igen jó barátokat, hűséges segítőket, akikre mindig hálával és szeretettel gondolok. Ez alatt a jobb Pfeiffer papa szorgoskodott, és egyik legkitűnőbb főiskolai mérnök tanárt kérte fel a Szikla templom és kolostor felépítésére. Dr. Weichinger Károly, a világot bejárt építész, valóban zseniálisan oldotta meg feladatát, és a Gellért hegy oldalához olyan stílszerű és praktikus építményt tervezett, amely méltán dicséri máig is kiváló képességeit. A templomnak és kolostornak 1934. május 12-ére kész kellett lennie, mert ekkor érkeznek Lengyelországból az új sütetű magyar és kísérő lengyel pálosok. Ha a Gellért fürdőbejárattal szemben az enyhe emelkedőn felmegyünk, egy nagy barlang előtt állunk. Jobbról fenn egy üregben bályos fehér márvány szűzanya szobor áll, lenne egy külső sekrestje, középen a nagy oltár, amely fölött, hátul magasan, a magyarok nagyasszonya és a magyar szentek szobor csoportja látszik. Előtte még fenn a magasban balra szószék. Ezek alatt enyhe lejtőn jutunk be egy bejárón át a szikla üregekbe, a templomba. Jobbról Szent Imre, balról Szent Erzsébet oltár, bejebb haladva érünk a főhajóba. A főoltáron szűzanya kis képe, Feszti Masa festménye. Fenn a mennyezeten a limpiázi kereszt. A főoltár mögött egy üregben a harmónium és a kántor helye. A főhajó jobb oldalán Szent László oltár a herma másolatával, majd hátul egy külön magasabb benyílóban a Fekete Madonna kápolnája, keletfelé színes kör ablakkal. Tovább haladva, egy kis folyosón át kijutunk a Szent István kápolnába, amely már épített téglalap alakú nagy terem, a nyugati oldalon ráccsal elkerített szerzetesi zsolozsma helyjel. A rács mellett klauzúra bejárata a kolostorba, míg a keleti részen egy oldalkijárat, amelyen át egy függő folyosón kijutunk a kolostor mellett elhaladva a főbejárathoz, illetve onnan le a Gellért rakpartra. A helyszűke miatt két emeletes, lapos tetejű kolostor helykihasználása a legkitűnőbb. A földszinten helyezték el a nagy ebédlőt, konyhát és ehhez szükséges helyiségeket, míg az északi, kör alakú toronyszoba színes üvegablakokkal díszített fogadó és beszélő szoba lett. A klauzúra mellett egy sor cella áll, és a hegy felé a folyosó húzódik. A második emelet toronyszobája a belső társalgó, központi iroda. A cellasor ablakaival a Dunára néz. A kolostor és templom 1934 kora tavaszán már teljesen készen várta az áttelepülő pálosokat. Páter Przeziecki Pius, pálos generális, több esetben járt Magyarországon az áttelepítés érdekében. Az ő közbenjárása révén Serédi Justinián hercegprímás 1933. január 1-ével engedélyezi a budai sziklatemplomban történő letelepülést. A lengyel noviciátust betegsége miatt nem vállalta, de mint oblátus azonnal bevonult a pálosokhoz, otthagyva a kurdi plébániát. Előbb Budán segített a lelkipásztorkodásban, majd később a pécsi noviciátusban és klerikátusban nagy segítségére volt a nevelésben és a pálos lelkület kialakításában. Zichy Gyula kalocsai érsek május 7-én Częstochowába ment, hogy ünnepélyesen hazahozza a pálosokat. Május 12-én szombaton este a határon Szobon volt az első zenés ünnepélyes fogadtatás Mária Nostra, a megye és a civil hatóságok részéről. A sziklában fáklyás menet fogadja az új beköltözőket. Az ünnepélyes beiktatás pünköst hétfőn, május 21-én volt. A kalocsai érsek pontifikált szentmisét és beszédében megemlékezett a II. József eltörlése óta eltelt majdnem 150 évről. Azt mondta, a pálosok a nép felemeléséért s a régi, szigorú szellem folytatásáért jöttek. Este 6 órakor Serédi Justinián bíboros felszentelte a kolostort és a templomot. Beszédében ő is üdvözölte a pálosokat és kérte, hogy álljanak be a nagy restaurációs munkába, a nemzet felemelésébe. Jelen voltak többek között József főherceg, Horthy Miklósné, Zichy Gyula érsek, a lengyel követség titkára, a miniszterelnök, valamint a mintegy 50 ezer fős tömeg. Az ünnepség gyertyás körmenettel ért véget. Így kezdődött újra szülőhazájában a II. József által 1786-ban eltörölt és közel 150 évig némaságra ítélt pálos szerzetesi élet. Len, a Duna sötét hullámai nehéz uszályokat vontat bőgő dudálással a gőzös. A Ferenc József híd előtt fémesen nyikorogtak a kanyarban forduló villamosok. A híd fő forgalma hajnaltól éjfélig állandó, egységes malomzúgássá olvadt, de a barlangtemplomban ez mind csak halk, zümmögéssé szelidült. És a magyar szerzetesek egyelőre még lengyel vezetéssel megkezdték lelkipásztori működésüket. A sok jelentkezőnek egyelőre a második emeleten rendeztek be újonc kiképzést, de már folytak a tárgyalások, hogy év végére újból átvegyék Gellért atya örökségét és megnyissák az önálló noviciátust, a most még lelki gyakorlatos háznak használt kompos villában. A sziklatemplom anyagi forrásként is kiválónak bizonyult. Az atyák mindig rendelkezésére álltak a híveknek. A gyóntató székekre csengőt szereltek, s mind vidék, mind a helybeli papság is szívesen rakta le terheit az akkor még kevés pálos atyánál. A szentmisék látogatottak, ünnepeikre vendégszónokok is szívesen jöttek, s a testi gyógyulás Gellért fürdője mellett a lelki gyógyulás forrása is lett a Szent Gellért sziklatemplom.
A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. Az első rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Hírek.